Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok! A mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az Árpád-ház első testvérháborújából a bajnoknak nevezett Béla került ki győztesen. Az új király nem volt könnyű helyzetben, hiszen a németek nem örventek a szövetségesük András legyőzésének és Salamon menekülésének. Ezen kívül a belpolitika is tartogatott néhány meglepetést Béla számára. De lássuk, halljuk, miként nézett szembe ezekkel a kihívásokkal első Béla rövid uralkodása alatt. Témánk a bajnok.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, üdvözlöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során beszélünk az 5. Árpád-házi király meglehetősen rövid uralkodásáról, és pedig bajnoknak vagy bölénynek nevezett első Béla király uralkodásáról, amely 1060 és 1063 között zajlott le. A műsor során beszélünk a királyunk életéről, azelőtt, hogy megkoronázták volna, beszélünk azokról a bel- és külpolitikai intézkedésekről, amelyek az uralkodása alatt történtek, és kitérünk Béla király családjára, valamint arra az épített örökségre, amit hátrahagyott az utókor számára.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsoraink során tulajdonképpen az Árpád-ház első négy királyának az uralkodásáról beszéltünk, és pedig Szent István király uralkodásáról, Orszeoló Péternek a két meglehetősen rövid uralkodásáról, Abos Sámuelnek a szintén néhány évesre sikeredett uralkodásáról, valamint első Andrásnak az uralkodásáról. Ha már emlékeztető, akkor picit emlékezzünk vissza Szent István király uralkodásának a legfontosabb epizódjaira. Ugyebár első műsorainkban vele foglalkoztunk, és beszéltünk a műsoraink során az államalkotó tevékenységéről. Beszéltünk arról, hogy hogyan terjesztette ki a befolyását a Kárpát-medencére, hogyan győzte le a különböző törzsi vezetőket, mindezt azután, hogy megkoronázták, és ugyebár beszéltünk azokról a bizonytalanságokról, amelyek a koronázás kiállításának az időpontját körbeveszik. Ezzel párhuzamosan szó volt még azokról az intézkedésekről, amellyel Szent István király megszervezte az új királyságot, a keresztény magyar királyságot, és pedig beszéltünk a közigazgatásnak a kiépítéséről, a vármegyerendszernek a létrehozásáról, és megpróbáltuk kideríteni, hogy honnan indult, milyen minta alapján kezdődött el a vármegyéknek a kiépítése, és hogy körülbelül hány vármegye jött létre Szent István uralkodása alatt. Ugyanakkor elmondtuk azt is, hogy első királyunk uralkodás alatt születnek meg Magyarországon az első írott törvények. Ugye a hagyomány két törvénykönyvet köt Szent István nevéhez, de a történészek azon a véleményen vannak, hogy valószínűleg ezt a két törvénykönyvet később állították össze azokból a törvényekből, amelyeket Szent István uralkodása alatt több alkalommal kiadtak. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy hogyan szervezte meg Szent István király a keresztény magyar egyházat, beszéltünk az egyház megyék, a püspökségeknek a létrehozásáról, azokról a bizonytalanságokról, amelyek ezzel a témával is kapcsolatosak, hiszen a hagyomány szerint 10 egyház megye jött létre első királyunk uralkodás alatt, de bizonyított tényként az írott források inkább csak 8 püspökségnek a létrehozását igazolják Szent István haláláig. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy miért fontos az esztergomi érsekségnek a létrehozása, hiszen ezáltal gyakorlatilag a Magyar Keresztény Egyház önállóvá vált, önállóan jött létre a Német Birodalmi Egyháztól. Ezen kívül beszéltünk a Szent István korának az okleveleiről, a Szent István király monogramjáról, a gazdasági intézményekről, az első pénznek a bevezetéséről, a veréséről, beszéltünk arról, hogy milyen minta alapján készültek ezek a pénzek, valamint gondot fordítottunk Szent István külpolitikájára is, és megállapítottuk, hogy nagyjából egy békepolitikára törekedett, és csak akkor, vagy nagyon ritkán használt fegyveres erőt, akkor is inkább az ország védelmébe, például amikor II. Konrád megpróbálta hűbéresévé tenni Magyarországot. Ezen kívül beszéltünk a trónutódlás körüli problémákról, ugyebár köztudott, hogy István királynak a kiszemelt örököse, akihez az intelmeket is intézte, és pedig Imre herceg egy vadász baleseten 1031-ben meghalt, így Szent István egy meglehetősen vitatott döntést hoz, és pedig legközelebbi rokonát, vagy legidősebb rokonát, Vazult alkalmatlannak tartja az uralkodásra, és helyette a fiatal unokaöccsét, Orszeoló Pétert jelöli ki örökösnek. És természetesen megnéztük, hogy majd későbbiekben mi lett ennek a következménye. Ezen kívül beszéltünk még Szent István szenti avatásának a körülményeiről, beszéltünk az erekjeiről is, illetve azt is megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan maradt fenn az emlékezete az első királyunknak, úgy a történészek körében, mint a köztudatban. Szent István uralkodása után Orszeoló Péternek az első uralkodását próbáltuk végigkövetni, és pedig megpróbáltuk megnézni, hogy miért tartotta őt Szent István alkalmasnak arra, hogy folytassa az államszervező munkát, és melyek voltak azok az okok, ami miatt Péter végül is alkalmatlannak bizonyult ennek a feladatnak a teljesítésére. Ugyebár a krónikák, a források elsősorban azt vetik II. Királyunknak a szemére, hogy türelmetlenül próbálta a keresztény hitet terjeszteni, illetve az ország vezető tisztségeibe elsősorban idegeneket nevezett ki, ami természetesen kiváltotta a magyar főuraknak a nem tetszését. Beszéltünk arról, hogy 1041-ben az elégedetlenség oda vezetett, hogy Orszeoló Péter kénytelen elhagyni az országot, és hogy valószínűleg a előzésében szerepet játszhatott István király özvegye Gizella királyné is. Péter menekülése után ugyebár a magyarok kijelölték királynak Abba Sámuelt, Szent István sógorát. A új király azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, rövid idő után meglehetősen önfejű, kegyetlen uralkodásba kezdett, ami kiváltotta többek között az egyházi személyek, mint például Gellért püspöknek a nem tetszését is. De nem csak a belső nehézségeket nem tudta kezelni abba Sámuel, hanem külpolitikája sem bizonyult sikeresnek, ugyanis a németeket nem tudta kibékíteni, és a német uralkodó megtámadta Magyarországot azzal a kijelölt céllal, hogy visszaállítsa Orszeló Péternek az uralmát. Az 1044-ben bekövetkező Ménfői csata Aba Sámuelnek a vereségét és halálát okozta, ezzel véget is ért rövid uralkodása. Aba Sámuel halála után újra Péter kerül az ország élére, aki a németek helyeznek vissza a trónra, és aki 1045-ben hűbérű esküt is tesz a német császárnak, és átadja azokat a koronázási jelvényeket, amelyeket Szent István használt. Péter második uralkodása sem bizonyul sikeresnek, a hűbéri eskü, valamint a politikája továbbra sem nyeri el a magyaroknak a tetszését, és tulajdonképpen egy több irányú eseménysorozat következtébe, és pedig a Gellért püspök által szervezett mozgalom és a vataféle pogánylázadás következtében Péter kénytelen menekülni, és menekülés közben elfogják és megvakítják, a további sorsáról pedig nem tudunk pontos adatokat, valószínűleg, hogy 1046-ban meg is hal, de vannak olyan források is, amelyek 1060 körülre teszik a halálát. Péter előzésében ugyebár fontos szerepet játszanak a vazulfiak, a Szent István által megcsonkított uralkodásra alkalmatlanná tett Vazulnak a fiai, Levente, illetve András a magyar összeesküvők kérésére visszatérnek az országba, és megnéztük, hogy hogyan is sikerül nekik legyőzniük Pétert, illetve hogy milyen engedményeket kell tegyenek a felkelőknek annak érdekével, hogy az országot megszerezzék. Péter előzése után pedig beszéltünk ugyebár első Andrásnak az uralkodásáról, arról, hogy miért pont ő lett Magyarország királya. Láttuk, hogy Levente meglehetősen ismeretlen okok miatt visszavonul, rövid időn belül meg is hal, így Vazulnak a második fia, András lesz Magyarország királya. Láttuk azt is, hogy András ugyebár pogánylázadás segítségével kerül az ország élére, és első nekifutásra enged is a pogányoknak a kéréseinek, még mielőtt ugye Pétert sikerült volna legyőzni, viszont láttuk azt is, hogy hatalomra kerülése után rögtön olyan intézkedéseket vezet be, amellyel a magyar keresztény egyháznak a helyzetét szilárdította meg, és pedig külföldi szerzeteseket, elsősorban francia valon szerzeteseket hozott az országba, illetve kolostorok alapításához járult hozzá. Ugyanakkor beszéltünk a megkoronázásának a körülményeiről is, az ezt körülvevő esetleges vitáról, hogy talán kétszer is megkoronázhatták András királyt, ezzel kapcsolatban viszont teljesen bizonyos adatokat nem tudunk mondani. Beszéltünk arról is, hogy hogyan próbálja megerősíteni a hatalmát, ugye az egyik legfontosabb lépése az volt, hogy 1048-ban visszahívta Magyarországra a Lengyelországba tartózkodó öccsét, Bélát, és valamiféle megegyezés történt a két fivér között, amely következtében az ország kétharmad része András kormányzása alatt, míg az egyharmad rész Béla kormányzása alá kerül, és így létrejött a dukátusnak nevezett intézmény, a hercegségnek nevezett intézmény Magyarországon. Beszéltünk azokról a bizonytalanságokról, amelyek ennek az intézménynek a létrejöttét, létezését körülveszi, ugyebár nem tudjuk pontosan, hogy hol helyezkedett el a dukátusnak a területe, az se teljesen biztos, hogy ez egy összefüggő terület volt, valószínűleg, hogy több kisebb területet foglalt magába a Kárpát-medence különböző részeibe. Beszéltünk arról is, hogy a történészek nem tudták pontosan azonosítani a dukátusnak a központját, sőt az a feltételezés, hogy legalább két központja van, és pedig Bihar, illetve Nyitra. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy hogyan semlegesíti András király az uralkodására nézve a legnagyobb fenyegetést, és pedig a németeknek a támadását, és láttuk azt, hogy 1051-be, illetve 1052-be visszaveri III. Henrik német császárnak a támadását, és ezzel biztosítja Magyarország függetlenségét, sőt, sikerül békét is kötni a németekkel, és ennek a békeszerződésnek az értelmében Andrásnak a fia, Salamon feleségül veszi a német császárnak a húgát végül is, mert közben harmadik Henrik meghalt, és negyedik Henrik került a német-római birodalom élére. Illetve megnéztük, hogy ennek az eseménynek milyen következményei vannak, hiszen Salamont megkoronázzák, és állítólag ez a koronázás elég komoly konfliktust eredményez András és Béla között, hogy pontosan mi is volt ennek a konfliktusnak a forrása, ezt találgatni lehet, és a különböző feltételezésekről beszéltünk az elmúlt műsorunkban, de az biztos, hogy sor kerül egy találkozóra Béla és András között Tiszavárkonynál, ahol lezajlik a híres korona és kard jelenet, amely egyes feltételezések szerint Bélának a választásáról szól, hogy ő a koronát akarja, vagy a hercegséget, más vélemények szerint pedig ez egy olyan lépés volt, amellyel András tulajdonképpen alá akarta vetni a testvérét. Bármi is legyen az igazság ezzel a találkozóval kapcsolatban, a lényeg az, hogy találkozó után nem sokára Béla családjával együtt Lengyelországba menekül, és onnan csapatokkal tér vissza, legyőzi Andrást, és a súlyos betegségbe szenvedő András király menekülés közben Béla fogságába esik, és vagy a fogságba elszenvedett sérelmek, vagy a betegsége miatt 1060-ban meg is hal, és beszéltünk arról, hogy a tihanyi apátság, az általa alapított tihanyi apátság altemplomába temetik el. András halála után pedig az új király első Béla lesz, András öccse.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk Béláról, Magyarország új királyáról.
Béla apja az első István király által megvakított vazul, anyja egy tátony nemzetségbelül ismeretlen nő volt. A herceg fiatal koráról kevés információval rendelkezünk. A krónikák vazul megcsonkításának bemutatásakor, mint serdülőkorban levő fiatal emberként beszélnek róla, akit testvéreivel, Leventével és Andrással együtt az apjukat sújtó szörnyű ítélet után István király az ország határain kívülre számozott. Ennek alapján a kutatók 1015-1020 közé teszik Béla születését. A hercegek a források szerint előbb Csehországba, majd II. Mieszko lengyel fejedelem udvarába kerestek menedéket, ahonnan András és Levende hamarosan áttelepült a kijevi nagyfejedelemség területére. Béla azonban a lengyel uralkodó szolgálatába szegődött. Feltételezéseink szerint Béla Lengyelországba vette fel a keresztséget, a keresztségben az Adalbert nevet kapta. Több háborút is vívott a lengyel fejedelmek oldalán a pomeránok ellen, és érdemei elismeréséül később Mieszko lányának, Rikeza hercegnőnek a kezét is elnyerte. Házasságukra valamikor 1033 körül kerülhetett sor. Nászukból 7 gyerek született, 3 fiú és 4 lány. Béla családjába a műsor során még visszatérek. Béla egészen 1048-ig a lengyel udvarba tartózkodott, ekkor azonban a 2 évvel korábban királlyá koronázott első András hazahívta fivérét, hogy segítőtársul legyen az ország konszolidálásában. Az ekkor már bajnok becenevet viselő Béla fontos szerepet játszott a német támadások visszaverésében. 1051-ben III. Henrik császár haddal indult Magyarország ellen. A német sereg 2 irányból közeledett az ország felé. Az egyik csapat a Vágon átkelve a Nyitra folyóig hatolt be. III. Henrik császár kikerülve a nyugati határkaput Steyerország felől tört be a Dunántúlra. Egy másik sereget pedig Gebhard regensburgi püspök vezetett, ez a hadtest a Dunát biztosította, és hajókon az utánpótlás szállította a sereg részére. A német csapatok a támadás során keresték az ütközetet, azonban a magyarok Béla parancsnokság alatt a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, csak úgy, mint István 1030-ban II. Konrád ellen. A német sereg elől a lakosságot kiköltöztették, az élelmet elvitték, vagy elpusztították. A németek ennek ellenére elértek a Vértesig, sőt egyes források szerint Székesfehérvárig jutottak, és ostrom alá vették a várost. Béla a seregeit azonban a németek hátába irányította, és az Alai és a Rába közötti részt, valamint a mosoni gyepüket erősítette. A németek éheztek, és mivel élelmet nem találtak, és az utánpótlásuk is akadozott, ezért a visszavonulás mellett döntöttek. A németeket a magyar csapatok közben folyton kísérték, és apróbb összecsapások mindennaposak voltak, éjszakaként rajtaütöttek az őrökön, a vonuló csapatok között nyargaltak, és néhány nyilvessző kilövése után épp olyan gyorsan eltűntek, ahogy megjelentek. Ennek következtében a németek úgy döntöttek, hogy elhagyva a Vértest északra fordulnak az utánpótlás szállító hajókhoz. De ezeket a hajókat már nem találták a kijelölt helyen, ugyanis Béla herceg elfogta az egyik német futárt, és olyan levelet küldött regensburgi püspöknek a császár nevébe, amely értelmében a hadjáratnak vége, és forduljanak vissza Regensburgba. A legenda szerint a Vértes onnan kapta a nevét, hogy az elfáradt és éhező németek vértjeiket eldobálva indultak tovább északfele. Tehát Béla hercegnek jelentős szerepe volt ennek a német támadásnak a visszaverésében. Az uralkodó Első András, ezen kívül a hazatérő Bélára bízta a királyság területének egyharmadát, melyet az öccse egészen 1057-ig Első András idősebbik fiának, Salamonnak a koronázásáig békességbe kormányzott. A két testvér ekkor kieleződő konfliktusát a krónikaírók később azzal magyarázták, hogy a király a hatalom megosztása túl állítólag az öröklésre is ígéretet tett Bélának, melyet azután a fent említett aktussal egyszerűen semmibe vett. Kutatók úgy vélik, hogy András hosszú gyerektelensége miatt a herceg joggal remélhette, hogy a korona egyszer az ő fejére száll majd. A király állítólagos ígéretet azonban már a krónikások kitalációjának tartják. Ez a betoldás vélhetően azután került be a gesztába, miután a hatalom az Árpádházon belül a Béla ágra szállt, és a regnáló uralkodók legitimitása érdekében el akarták leplezni a trón erőszakos megszerzésének a tényét. Minden esetre András halála és Salamon német földre menekülése után Béla akadálytalanul megszerezhette a koronát, amelyet 1060. december 6-án helyeztek a fejére Székesfehérvárot.
A királyaink voltak második részében, mondjuk el még azt is, hogy mi volt az első kihívás, amellyel az új király szembe kellett nézzen.
Mivel Béla meglehetősen csekély legitimitásra rendelkezett, ezért első rendelkezései egyikeként minden faluból két-két vént hívott Székesfehérvárra. A régi idők népgyűlését támasztotta fel ezzel az intézkedéssel. Béla valószínűleg ezt az alkalmat akarta felhasználni arra, hogy meghallgassa a nép panaszait, és kedvébe járjon az őt támogató tömegnek. Fehérvári gyűlésre elsősorban a Dunántúrról érkeztek szolgák, közrendűek és elszegényedett szabadok. Számuk megrémítette a királyt, valamint az egyház és a világi előkelőket, akik a városba húzottak vissza. Ennél még nagyobb riadalmat keltettek az egybegyűltek követelései. Engedd meg nekünk, hogy atyáink szokása szerint pogánymódra éljünk, hogy megkövezzük a püspököket, kibelezzük a papokat, leöldössük a klerikusokat, felakasszuk a dézsmaszedőket, leromboljuk a templomokat, összetörjük a harangokat. A király három napi gondolkodási időt kért, de nem azért, mert gondolkodnia kellett volna. A lengyelországi megkeresztelése óta ugyanis meggyőződéses keresztény volt, csak időt akart nyerni, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket, vagyis a hadsereg összehívását. Így három nap elteltével a válaszra váró tömeget katonák támadták meg, szétverték az egybegyülteket, előjáróikat pedig fogságba vetették. Így csillapította le tehát első Béla ezt a pogány jellegű lázadást. Elterjedt az a nézet, miszerint ennek a mozgalomnak a vezetője János az 1046-os lázadás élén álló Vata fia volt. Jánosról annyit tudunk, hogy apja pogány szertartását követte, varázslókat, jósnőket, táltosokat, regősöket gyűjtött maga köré. Már nem apja várában békésben élt, hanem követőivel látogatta sorra a még pogány érzelmű urakat. Valószínűleg Valószínűleg a későbbi korok krónikásai állították Jánost a mozgalom élére, hiszen az 1061-ben lezajló tömegmegmozdulás nem igényelt vezetőt. A mozgalom jelszavainak feltűnő egybeesése a Vattaféle felkelés programpontjaival nem jelenti a két esemény rokoníthatóságát. Ugyan mindkét mozgalom pogány ideológiát követett, de eltérő volt a tartalmuk és tömegbázisuk. Míg 1046-ban Vata a saját céljai érdekében a pogány jelszavakat hangoztatva a szabadok széles tömegeit tudta felvonultatni, addig 1061-ben az alávetettek éltek a lehetőséggel, hogy előadják sérelmeiket. A mozgalom leverése után Béla keményen fellépett a pogány szimpátiákat dédelgetőkkel szembe. Elfogadta például János egyik papnőjét, Rasdit, akit bebörtönözött, és valószínűleg ő volt az, aki megtiltotta a keresztényeknek, hogy Vata és János nemzetségének tagjaival házasodjanak.
Történész úr, mit kell tudjunk első Béla belpolitikájáról?
Annak ellenére, hogy végül Béla csupán 3 esztendőt töltött a trónon, államférfiúi erényei nyomán azonban utóbb jó királyként vonult be a történelembe. Béla nem forralt bosszút azok családtagjai ellen, akit Salamont követve elhagyták az országot, hanem vigyázott rájuk és a vagyonukra, és más intézkedéseivel is. Sokat tett a gazdaság fellendítéséért. A krónikák szerint ez minden vásárt adásvevésre, szombatnapra rendelte, és országa területén bizanti aranyakat hozatta forgásba, amelyeket igen kis ezüst dénárokkal, tudnélik 40-nel kellett beváltani. Ahonnan a mai napig 40 dénárt aranynak hívnak, nem mintha aranyból volnának, hanem minden 40 dénár ér vala egy bizanti aranyat. Az az elterjedt nézet, hogy uralkodóként értékálló pénzt veretett, noha első András dénárjaihoz képest lényegesen kisebb átlagsúlyú pénzt veretett. Az addig vasárnap tartott vásárokat a szombati napra helyezte át, ezzel megszüntetve a vasárnapi istentisztelet legnagyobb konkurenciáját. Ármaximálást valósított meg, a Magyar Krónika szerint nem engedte ugyanis, hogy a kereskedők és pénzváltók utálatos és tehetetlen kapzsiságukban túl nagy hasznot zsebeljenek be az egyszerű emberektől és parasztoktól. Enyhített a terheken, bizonyos adókat és régi tartozásokat elengedett. A felsorolt intézkedések között vannak olyanok is, amelyeket a legújabb kutatások végül is első Géza uralkodásához kapcsolnak. A keresztény egyház pozícióinak megerősítése érdekében Béla Szekszárdon alapított bencés monostort. A keresztény hitélet terjedésének nyilvánvaló bizonyítéka az uralkodása során, hogy 1061-ben immár világi előkelő Otto Somogy István létesített bencés apátságot Zselit Szent Jakabon. Béla uralkodásának rövid évei alatt nem támasztotta fel a dukátusnak az intézményét, vagyis egyedül uralkodott.
Miért uralkodott Béla király csupán 3 évet?
Béla országlását állandó jelleggel beárnyékolta a német földön élő Salamont támogató IV. Henrik császár fenyegetése. A német uralkodó udvarában már 1061-ben birodalmi tanácskozás tárgya volt, hogy miként szerezhetnék meg Magyarországot Salamon számára. Béla hiába engedte szabadon a fogságba esett német előkelőket, hiába küldött követséget német földre, hogy megmagyarázza személyes ártatlanságát Salamon távozásában, sőt hiába ígérte meg a hercegség fejébe a királyság visszaadását Salamonnak. A császár eltökélte a harcot Magyarország ellen, és 1063. szeptemberében Henrik seregei megindultak Magyarország ellen. A király a védelem megszervezése érdekében országgyűlés hívott össze Dömösre, a tanácskozás során azonban a trón összeomlott alatta, és kis hián halálra zúzta őt. A közhiedelemmel ellentétben Béla túlélte a szörnyű balesetet, az uralkodói emelvénynek szétesése viszont sok szempontból már a jövőt vetítette elő. A súlyos állapotban lévő királyt az országgyűlés után lóra ültették, és a határon táborozó magyar csapatokhoz szállították. 1063. szeptember 11-én viszont Dévény közelébe belehalt sérüléseibe. Első Béla elhunytával a Magyarországra törő német csapatok könnyűszer el megszerezték a koronát Salamon számára. Bélát az általa alapított szekszárdi bencés apátságba temették el. Béla halála után családja újra menekülésre kényszerült, ismét Lengyelországba találtak menedéket és támogatást. És amint ígértem, itt visszatérnék Béla családjának a bemutatására. Jobban mondva csak a család egy részére térnék ki, hiszen a királyi pár két idősebb fia, Géza és László, szintén viselték a magyar királyi címet, így róluk külön műsorok során fogunk beszélni. De mint említettem, Bélának még született 5 gyereke, ezért az ő sorsukról elmondanám azt a kevés információt, amelyet a történelmi források megőriztek. Ugyanakkor talán érdemes néhány szót váltani Béla hűséges társáról, feleségéről, Rikeza királynéről is. Kezdeném rögtön a királyné személyével. Béla felesége a Piaszt dinasztia tagja, a lengyel származású Rikeza, vagy más olvasatban Riksa hercegnő volt. A későbbi magyar királyné 1013 körül született, tehát valószínűleg Bélánál 1-2 évvel idősebb volt. Apja második Mieszko lengyel király, későbbi lengyel fejedelem, anyja pedig lotaringiai Rikeza grófnő, második Otto német-római császár unokája volt. Rikeza, aki a lengyel uralkodó elsőszülött gyermeke volt, gyerekkorát minden bizonnyal Gnieznóban, apja székhelyén töltötte. 1033 körül ment feleségül az apja udvarába menedéket kereső Bélához, aki a lengyel uralkodó szolgálatába állt és segítette a pogány pomerániai törzsek elleni harcokban. Második Mieszko halála után Rikeza öccse, első megújító Kazmér vette át az anarkiába süllyedő Lengyelország irányítását, és minden bizonnyal Rikeza és Béla is segítettek ezeknek az űrzavaros állapotoknak a felszámolásába. A Lengyelországba töltött idő alatt született a pár első 3 gyereke, Géza, László és Zsófia. 1048-ban fél évvel együtt átköltözött Magyarországra, amikor Béla megkapta a testvérétől a hercegséget. Már Magyarországon születnek a Lampert, Ilona, Eufémia nevű gyerekeik, illetve egy további lány, akinek a nevét sajnos nem őrizték meg a források. 1059-ben a Béla és András között kibontakozó konfliktus következtében Rikeza férjével és gyerekeivel együtt Lengyelországba keres menedéket. Második Boleszláv lengyel fejedelem szívesen fogadja a menekülőket, hiszen ő Rikeza unokaöccse, első Kazmér fia. A lengyel uralkodó segédcsapatokat biztosít Béla számára, amelyek döntő szerepet játszanak első András legyőzésében. Ennek a támogatásnak a megszerzéséhez minden bizonnyal Rikeza is hozzájárult. Béla győzelme után Rikezát férjével együtt magyar királynévá koronázták. Királynéi tevékenysége azonban a történelem homályába vész, például még azt sem tudjuk pontosan, hogy férje halálakor egyáltalán életbe volt-e. Ha igen, akkor minden bizonnyal gyerekeivel együtt újra Lengyelországba menekült. Azt sem tudjuk pontosan, hogy a későbbiekben visszatérte még Magyarországra. A legtöbb történész Rikeza királyné halálának az időpontját 1075-re teszi. Zsófia hercegnő volt a királyi pár harmadik gyereke, egyben az elsőszülött lány. A hercegnő 1045 körül születhetett, amikor Béla és felesége még Lengyelországba tartózkodtak. Természetesen Béla magyarországi visszatérése után ő is követi a család többi tagjait apja új hatalmi bázisába, a hercegségbe. Neki is osztályrészül jut az 1059-es menekülés, majd egy évvel később a visszatérés Magyarországra, ahol ekkor a király elsőszülött lánya szerepét tölti be. Az ekkor 16 év körüli Zsófiát a korszokásainak megfelelően a külpolitikai kapcsolatok kiépítésére, megszilárdítására kívánja felhasználni a királyi pár. Béla az András támogató németek megbékítése érdekében össze akarja házasítani lányát Vilmos türingiai gróffal, aki a német sereg egyik fogságba esett parancsnoka volt. Házasság végül nem következett be a vőlegény halála miatt. Béla azonban nem adja fel a németek kibékítésére vonatkozó terveit, így végül Zsófia hercegnő Ulrik isztriai őrgróf felesége lett 1062-ben. Az őrgróf alaposan kihasználta a házasságát a magyar uralkodó családdal, hiszen néhány év alatt jelentős területekkel gyalapította grófságát az Adriai tenger partján, létrehozva a Merániai hercegséget. Zsófia és Ulrik házasságából 4 gyerek született, 2 fiú és pedig Popó, illetve Ulrik, akik követik apjukat a grófság élén, valamint 2 vagy talán 3 lány, Ricardis és Adelaide, és talán Walburga. Férje 1070-ben bekövetkezett halála után Zsófia hercegnő újra házasságot kötött. 1071-ben Magnus Szász herceg felesége lett, akitől 2 lánya született, Wulfilde és Eilika. Eilika fia, Medve Albert alapította meg a későbbi brandenburgi őrgrófságot és az Ascani házat, tehát az Árpádházi hercegnő Európa egyik jelentős dinasztiájának az őse lett. Zsófia 1095. június 18-án halt meg, a lüneburgi Szent Mihály templomba temették el. Lampert herceg volt a királyi család 4. gyereke, egyben a legkisebb fia. A herceg, aki nagyapja II. Mieszko tiszteletére kapta a nevét, 1050 körül született Magyarországon. Ő volt Béla első gyereke, aki az 1048-as visszatérést követően született. Az András Béla konfliktus idején mindössze 10 éves herceg végigjárta a menekülés-visszatérés-menekülés karváriáját, majd 1064-ben, amikor lezajlik a testvére és Salamon király közötti konfliktus és kibékülés, még nem játszik aktív szerepet életkora miatt. 1073-ban, amikor újra kitört a háború Salamon és a hercegek között, testvéreit támogatta. Szent László uralkodása alatt a hercegi címet viselte, a krónikák szerint békességbe kormányozta Biharból tartományát. Kormányzása során 100 telepeseket fogadott be, akik megalapították a Lampertszász nevű települést, amelyből később kialakult Beregszász. Ugyancsak Lampert kezdeményezésére jött létre Titelben a premontrai szerzetes rend kolostora. A herceg családjáról, ha egyáltalán volt ilyen neki, semmit sem tudunk. Halála feltehetően 1096 körül következett be. Ilona hercegnő volt Béla és Rikeza 2. lányma, egyben a család 5. gyereke. 1050 körül születhetett, akárcsak Lampert már Magyarországon. Ő is végig szenvedte azokat az eseményeket, amelyeket a család többi tagjai is végig jártak az András és Béla testvérháborúja során. Ilonát 1063 körül feleségül adták Dimitár Zvonimir későbbi horvát királyhoz, tehát 1075-től Horvátország királynéja. Házasságukból 3 gyerek ismert, Radován, aki 10 éves korában még szülei életében meghalt, valamint Klaudia, aki egy horvát nemes neje lett, és Vinika, akiről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Ilona férje 1089-ben meghalt. Ő vagy 2 évvel élte túl férjét, 1091 körül halt meg. És a horvát királyság akkori központjába a Nini Szent Mária templomba temették el. Házassága abból a szempontból fontos, hogy László király később erre a családi kapcsolatra hivatkozva tartott igényt és foglalta el Horvátországot. Eufémia volt a család utolsó ismert nevű gyereke, lánya. 1055 körül születhetett szintén Magyarországon. Az 1059-1064 között lezajlott családi konfliktus által okozott bizonytalanságot ő is kénytelen volt megtapasztalni, de ennél többet nem igazán tudunk gyerek, illetve fiatal koráról. Valamikor 1064 és 1073 között férhez ment Otto Morva herceghez, akitől 4 gyereke születik, Svatopluk, a későbbi cseh fejedelem, Otto és Bratislav, valamint Bohuslava. A 2 utóbbi gyerek egyszerűen eltűnik a forrásokból, feltételezések szerint már gyerekkorukban meghaltak. Eufémia házassága komoly szerepet játszik a magyar történelem alakulásában, hiszen férje bocsátja László rendelkezésére azokat a cseh morva csapatokat, amelyek segítségével Géza végül legyőzi Salamont. Férje 1087-ben bekövetkezett halála után a hercegnő kénytelen száműzetésbe vonulni gyerekeivel együtt, csak 1095-ben tud visszatérni örökségébe, amelyet rövid ideig gyerekei gyámjaként irányít. Családja megpróbáltatásai azonban még nem érnek véget, fiai fontos szerepet játszottak a cseh trónért folyó küzdelembe. Eufémia életéről ebben az időszakban nincsenek adataink. A hercegné 1111-ben halt meg, és az általa alapított Hradiszkó kolostorba temették el férje mellé. Béla 7. gyerekének nevét sajnos nem őrizték meg a történelmi források. Az egyetlen bizonytalan adat, amelyet találtam vele kapcsolatban, hogy egy Lampert nevű magyar ismán felesége lett. Béla népes családja meghatározó szerepet játszik Közép-Európa történetében a 11. század második felében, 12. század elején, ezért úgy gondoltam, hogy érdemes róluk kiszólni néhány perc elejéig.
Milyen épített örökség köthető első Béla király nevéhez?
Első Béla 1061-ben alapította a szekszárdi bencés apátságot. Úgy tartják, hogy a kereszt alaprajzú templomot a királyi család temetkezési helyének szánták, így a Szent Megváltó tiszteletére alapított apátság lett 1063-ba első Béla nyughelye is, bár halálakor az apátság nem volt még felszentelve. Sírját azonban ez idáig nem találták meg. Az első írásos emlék, ami igazolja a szekszárdi bencés apátság működését, 1212-ből származik. Majd a templom az évszázadok során számos intézménynek adott otthont, volt monostori iskola, de török szandzsák székhelye is. 1794-ben azonban egy szörnyű tűzvész során elpusztul. 1802-ben felszíni romjait elhordták az új templom építéséhez. Az apátság uradalmi épületeit pedig a vármegye vette meg és építette át megyeházának. A felmérésekből a templom 18. századi alaprajza volt ismert. A templom alapfalait a megyeháza udvarán 1960-ban találták meg, majd 1968 és 1972 között került sor a részletes feltárására, amely tisztázta a templom építés történetét is. A templom 11 karélyos alaprajza, valamint a kolostor 9 osztató alaprajza kapcsolatba hozható a bizánci művészettel. A falak alapozását mészkőtömbökkel végezték, a felmenő falak főként téglából készültek, de helyenként előfordulhatott a vegyes falazat is. A vaskos pillérek valószínűleg bizánci mintára kupolát tartottak, bár az épület kisméretei a toronyszerű kiképzést is valószínűsítik. A főbejárat eredetileg a déli oldalon lehetett, bár ennek régészeti nyomát nem találták. A templomtól északra egy kis kápolna volt, Béla király holttestét is először ide temethették, mert halálakor az apátság temploma még nem volt kész. Ezért egy északi kapuval az apátságot összekapcsolták a kis templommal. Később Béla sírját áthelyezték a főtemplomba, ahol a szentély előtti egyik fő sírhelyet nevezték meg a történészek feltételesen Béla király egykori nyughelyének. Az apátságon az átalakítási munkák a tatárjárás után kezdődtek, és főként a 15. századi gótikus átépítés révén lettek jelentősek. 13. században a centrális jellegének oldására, nyugati homlokzatára tornyot építettek, majd később gótikus boltozat került a toronyaiba, és esetleg a templom egy részére. 1457 után a török veszély növekedésével átépítették az apátságot, vár lett belőle. A barokkori újjáépítés kisebb változásokat hozott a templom alaprajzán, sekrestje épült, barokkos ívelésű ablakokat nyitnak a középkoriak helyett, a torony felső szintjét is átépítették, és barokk sisakot kapott a torony. A kereszt szárvégződéseiben a keleti és nyugati oldalon kápolnákat alakítottak ki, ezek valószínűleg csesüveg boltozatot kaptak. A hajóban és a szentélyben még álltak a középkori boltozatok, de ezek állaga a 18. század végére már nagyon leromlott. Tudjuk azt, hogy az 1794-es tűzvészt megelőzően már szó volt a rossz állagú és a megyeháza bővítését akadályozó templom lebontásáról. Tűzvész csak felgyorsította ezt a folyamatot. A romos templom még néhány évig állhatott, a bontás 1800-ban vette kezdetét, a kőanyag egy részét az újonnan épült plébánia templomba használták fel. Napjainkban a szekszárdi megyeháza udvarán lehet megtekinteni az apátságban megmaradt romkertet, a bizánci stílusú templom falait, illetve azt a díszes falagású válkövet, amely feltehetően az apátsági templom boltozatának egyik oldali dísze volt.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során egy rövid uralkodásról, első Béla uralkodásáról beszéltünk. Végigkövettük ugyebár Béla származásának, fiatal korának a történetét, illetve kicsit visszaemlékeztünk azokra az eseményekre, amelyek lezajlottak 1048 után Béla életébe, ugyebár miután visszatért a Magyar Királyságba, és elfoglalta hercegi tisztséget. Ezen kívül beszéltünk rövid uralkodásáról, belpolitikai intézkedéseiről, a pogánylázadásnak a leveréséről, valamint halálának a körülményeiről, ugyebár meglehetősen szerencsétlen módon a trónnak az összeomlása okozza azokat a súlyos sérüléseket, amelybe végül belehal. És a műsor során még beszéltünk a népes családjáról, valamint az általa fennmaradt legfontosabb épített örökségről, és pedig a szekszárdi kolostorról is. A következő műsorunkban tovább folytatjuk mondjuk ugye ezt a családi szappanóperát, hiszen egy újabb konfliktusról beszélünk az Árpád házon belül, ezúttal unokatestvérek harcáról, és pedig Salamon, illetve Gézának a konfliktusáról, illetve uralkodásaikról fogunk beszélni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, ezennel elköszönök a marosvásárhelyi rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.